Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A Bajkál-tónál hatalmas turisztikai beruházásba kezd Oroszország. 40 szálloda épül majd a tó déli területén, 18 ezer férőhelyen összesen. Egy különleges gazdasági zónát hoznak létre, ez lesz a Bajkál City, és ide várják majd a turistákat, főleg a kínai turistákra számítanak. Minden esetre az orosz turisztikai szakemberek felháborítónak tartják, hogy a csodálatos Bajkál-tóra nagyon kevesen látogatnak, a 40 ezer külföldi turista közül egyébként a legtöbben jelenleg németek. A 40 szálloda sokak szerint majd megoldja a kapacitás problémákat, de hogy mennyien érkeznek a Bajkál-tóhoz, az persze ezzel együtt is kérdéses, hiszen azért azt tudni kell, hogy mínusz 15 és mínusz 20 fok körüli a hőmérséklet az év jelentős részében, és a tó pedig általában jéggel borított, 30 centi vastag legalább a jégréteg, és télen autóznak is, sőt, van olyan buszjárat is, amelyik eleve átmegy a Bajkál-tó egy részén, vagy a Bajkál-tavon, és úgy számolják ki az útvonalát is, hogy arra az időszakra, amikor befagy a tó, akkor még megállót is létesítenek a tavon. Az egyik legismertebb ausztriai síparadicsom, Kitzbühel szállodásai úgy döntöttek, hogy limitálják az orosz vendégek számát. A sajtó értesülései szerint az osztrák újságokban ugyanis megjelent ez a hír, hogy egy titkos megállapodást kötöttek a kitzbüheli szállodások, miszerint a 4 és 5 csillagos hotelek a szobáiknak maximum 10%-át adják ki orosz vendégeknek. Állítólag a kvóta bevezetésére azért volt szükség, hogy megőrizhessék az osztrák üdülőhely nemzetköziségét, nem akarják, hogy a vendégek fele oroszul beszéljen, mondja az egyik szálloda tulajdonos a riporternek. Persze, az osztrák lapok szerint a döntés hátterében inkább az áll, hogy az oroszok nagyon hangosan mulatnak, hiszen a németek is tömegével érkeznek ugye a Kitzbühelbe, és amiatt még senki nem tett panaszt, hogy nagyon sokan beszélnek németül. Minden esetre valószínűleg az oroszok hátrányos megkülönböztetésének az is az egyik oka, hogy rengeteg orosz milliárdos akar Kitzbühel környékén hotelt, szállodát, házat venni. Roman Abramovics is vásárolt itt házat, Jelena Baturina, Yuri Lushkov, moszkvai polgármester felesége szintén ingatlant vásárolt, úgyhogy két év alatt Kitzbühel környékén megkétszereződtek az ingatlanárak. Most úgy döntöttek az osztrák hotel tulajdonosok, hogy az orosz vendégeket csak módjával fogják fogadni. A Ganges folyó, India legszentebb folyója, jelen pillanatban is a rituális megtisztulási fürdőzésbe befogadja az ide látogató vendégeket, a zarándokokat. 42 napig fürdőnek itt, de a szakembereknek az a legsúlyosabb problémája most, hogy igazából az elmúlt időszakban olyan a Gangesbeli szent rituális fürdőzés, minthogyha szennyvíz csatornában fürödnének az ide látogatók, ugyanis a folyóba kerül egy sor szerves hulladék, köztük a kampuri cserzőké is, nincs tisztító berendezés, egy az egybe ide eresztik be a szennyvizet, úgyhogy a rituális megtisztulási fürdőzés néha még tragédiába is torkollik, hiszen a szennyezés betegségeket is okoz. Dubrovnik májusban újabb 5 csillagos szállodával gazdagodik, átadják ugyanis a Hotel Libertast, 50 millió eurót fordította az eredeti komplexum felújítására egy befektető csoport, úgyhogy a híres város egyik legfantasztikusabb új hotelje jön létre. Pezsgős pohár alakú szálloda jár majd a franciaországi Reimsben. A Reims városába tervezett villamos dizájnját az Alstom Transport nevű cég dizájnerei készítették, ez a vállalat a budapesti 4-es metró és a lyoni villamos külsejének a terveit is megalkotta. Természetesen azért emlékeztet majd a villamos Pezsgőre, mert Reims Pezsgő gyártásról hírs. Minimalac a sláger Kínában, ugyanis a február 18-án kezdődő nagy-nagy kínai állatvásárra főleg a mini malacárusok készülnek, ennek pedig az az oka, hogy Kínában manapság már nem kutyát és macskát, vagy nem csak azt tartanak, hanem mini disznókat, ugyanis ezeket szerencsemalacnak tartják, és megpróbálják így bebiztosítani a helyek, hogy sikeres évük legyen. Egyre több furcsa szórólappal találkozhatnak azok a magyar turisták, akik Rio de Janeiroba érkeznek, ugyanis az egyik negyedben, ahová főleg az erotika kedvelői járnak, és azért vigyázni kell itt, mert gyakorolja itt a baleset meg a rablás, újfajta promócióra lehetnek figyelmesek, tömegével árusítják itt a szórólapokat a helybeliek, 10 perc alatt a paradicsomban szlogán olvasható itt a szórólapokon, és mindössze egy reálba, vagyis csak nem 100 forintba kerül a szolgáltatás, amelyet 30 helyszínen lehet igénybe venni, hogy 10 perc alatt mi történik, arról most nem beszélnék.
Világszám. az Inforádió utazási magazinja.
Legalább 10 percig kell alkudozni a gondolással, ha valaki Velencében megpróbálja ezt a szolgáltatást kipróbálni. Én rutinos meg voltam, és rendszeresen keresem fel a Lagunák városát, de az kétségtelen, hogy még nekem is 10 000 forintnál is többbe került a romantikus csónakázás grátis ének szóval. Persze a turisták közlekedési eszköznek sok minden mást is választhatnak, de ilyenkor azért bizony oda kell figyelni, mert itt a velencei karnevel és ilyenkor szinte mozdulni sem lehet a világhírű Szent Márk téren. A Dózse palotája előtt láthatják Casanovát társalogni Mephistóval, kicsit odébb a szépség áll a szörnyeteggel. Képzeljenek el egy olyan állatos bált, ahol az elcsépő Superman és Batman jelmezes figurák helyett királyok, hadvezérek, velencei kalmárok, rokokó öltözetű arisztokraták sétálgatnak a szűk sikátorokban. A velencei fiatalok és a felkészült turisták már 4-5 hónappal ezelőtt megtervezték és megalkották jelmezüket. Az antik istenek, Don Quixote, 14. Lajos francia király, meg annyi ismert figura elvenelik meg a karnevál forgatagában. A legizgalmasabbak talán a klasszikus öltözetek, ezek egyike a bauta, amely lényegében egy fehér állarcot, fekete köpenyt és formás kalapot jelent. Jellegzetes a híres velencei csőrös állarc. Ezt úgy hívják, hogy pestis doktor, ugyanis egy francia orvos találta ki, mert nagyon félt a pestis terjedésétől, így alaposan beöltözött csőrös állarcot is felvett, hogy ne tudjanak hozzá közel menni és ne fertőzzék meg. A furcsa figura maszkja a báli forgatag nélkülözhetetlen kelléke lett. A velencei karnevál története 1296-ig nyúlik vissza. A szenátus ekkor nyilvánította ünnepnek húshagyó keddet, és az ezt megelőző több hónapos időszakban a város tereit a korábbinál is nagyobb számban lepték el a mutatványosok, a színészpalánták, az állati domárok. Ez az időszak féktelen ünnepléssel telt, a karácsonyi szünetet leszámítva. Nagyon sokan jártak kaszinóba, még többen vették igénybe a híres velencei kurtizánok szolgáltatásait. 1509-ben a prostituáltak száma már elérte a 12 000-et, úgyhogy el is küldtek közülük 1000-et a szomszédos településre, Mestrébe, ahol a szárazföldi hadsereg állomásozott. 1797-ben Napóleon elfoglalta Velencét, és betiltották a karneválokat. A helyzet a hódító bukása után sem változott. Végül 1980-ban olasz értelmiségiek, elsősorban a híres filmrendező Fellini ötletére kezdték el újjáéleszteni a karnevált, azaz 27. új karnevál a mostani. A gondolat nagyon bevált. Több 100 000 turista keresi fel február végén a Lagunák városát, és a tehetősebbek ellátogatnak valamelyik híres bárra is. Ilyen például a Dózse bál, vagy a Maserenda. Ezeket mindig a káprázatos velencei palotákban rendezik, és ilyenkor a szerencsések nem csak a résztvevők fantasztikus öltözetét, hanem az épületek belső pompáját is megcsodálhatják. Azoknak is óriási élmény a velencei karnevál, akik csak egynapos túrára jönnek. Budapestről a Fiesta idején és azt követően is rendszeresen indulnak majd járatok Velencébe esténként. Másnap reggel érkeznek meg az utasok, és este pedig visszaindul a jármű. Azt azért tudják, hogy ez iszonyúan fárasztó, viszont olcsó lehetőség. Hogyha valaki tud aludni a buszba, visz magával párnát, és nem zavarja az, hogy állandóan ugye útba közlekedik a busz, és így, hogyha valaki nem vissza szemét, lekötő kis kendőt, akkor alig bír aludni, hiszen másodpercről másodpercre hirtelen az alagút fénye a szemébe világít. Elviselhetetlen. Én magam is voltam egyébként többször is busszal Velencében, non-stop túrán. Azt kell mondjam, hogy tényleg kőkemény, hogyha valaki ilyen utat választ, viszont láthatja olcsón a fantasztikus karnevált. Ha valaki inkább autóval érkezik, és úgy gondolja, hogy szállást talál, akkor ne nagyon számítson csodára, Velencében már nem kap, vagy legalábbis kat kell küzdeni érte, viszont hogyha egy kicsit a szárazföldi részek felé kacsingat, vagy elmegy Jeszolóba, akkor rengeteg üres szoba áll még a rendelkezésére, és Jeszolóból például el lehet jönni nyugodtan hajóval. Hogyha valaki a Punta Sabbioni nevű helyen hagyja autóját, akkor 5 euró az ár, és 40 perc hajókázással a Szent Márk térre lehet érni, és Punta Sabbioni tulajdonképpen a Jeszoló környékű településeknek a kikötője, tehát itt aztán rengeteg hotelt találnak. A másik lehetőség, hogy a Piazza la Roma parkolóházat választják, ez 19 euróba kerül naponta, viszont a Vaporettóval, vagyis a vízibusszal pár perc alatt elérhető a Rialto híd. Egyetlen dologra kell vigyázni, hogyha február végén ide látogatnak Velencébe, nagyon hideg van, bár az izgalmas látnivaló kavalkádja és egy forró olasz cappuccino ezen is segíthet.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárdot hallották, a szerkesztő műsorvezetőt. További kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszont hallásra!